Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a műsor szerkesztőjét, Balázs Zsuzsát hallják. Ha szívesen beszélgetne, ha kérdései vannak önmagáról, kapcsolatairól, életéről, hitéről, ha vágyik arra, hogy meghallgassák, akkor induljon el az oázisba. Igen, kedves hallgatóink, létezik egy hely, ahol professzionális szakemberek várják önt egy négy szem közti lelki beszélgetésre, és mindezt térítésmentesen. Mai műsorunkban az Oázis Lelki Gondozó és Mentálhigiénész Szolgálat munkatársaival beszélgetek.
Kovács Éva vagyok, az Oázis Lelki Gondozó és Mentálhigiénész Szolgálat vezetője, lelki gondozó, pszichodramatista. Ez egy olyan hely, hogy te is megérkeztél ide hozzánk, mint az advent, mint a karácsonyra készülődés, hogy egy picit így lecsöndesül itt az idő, és a tér lelassul, és bárki, aki ide betér, pillanatra megállhat, vagy akár egy órára, másfél órára, és teheti ezt úgy, hogy valakivel együtt ül le. És ahogyan leülnek, megtapasztalhatja azt, hogy nincs egyedül, és akár örömével, vagy bánatával, amivel felkeres minket az ország bármely szegletéről, azt együtt válválvetve viszik az alatt az idő alatt, amíg itt van. Anonimek vagyunk, térítésmentesek, felekezeti holtartozás nélkül fel lehet minket keresni, és a nyitvatartási időnkben valóban, hogyha krízis helyzetben van valaki, hogyha egy elakadásra van, de volt már rá példa, hogy örömöt nem tudott kivel megosztani, egy fiatalember eljöhet és megoszthatja velünk.
Bárki becsönged, és azt mondja, hogy nekem éppen egy súlyos depresszióm van, akkor mi történik? Itt áll szolgálatba két-három lelki gondozó, leülteti, mint most is itt is vagyunk, egy kis csendes, kis nyugodt kis szobában, és beszélget vele?
Amikor 2013-ban az Oázis, a Jézus Társaság, a Magyarországi Rendtartománya, és más szerzetes közösségek, illetve civilek együttműködésével létrejött. Ez volt a legfontosabb cél, hogyha valaki ide becsönget, legyen embere. Tudjon leülni és beszélgetni. Annyiban módosult az elmúlt évek alatt, hogy láttuk, hogy ha valakinek lelkigondozói kompetencia határokon belül segítségre van szükség, akkor ne csak egy vagy néhány alkalmas találkozásokra tudjuk őt kísérni, hanem akár már most fél évre is tudjuk őt fogadni és támogatni, hogyha olyan nehézsége van, amiben mi őt kísérni tudjuk.
Tehát nem csak egyszerű alkalom, hanem ha kell, akkor 5-6-10-szer visszajöhet ide az ember.
Igen, hosszú távú folyamatokra is lehetőség van, és ugyanígy most egy fejlesztési pályázat keretében már idegen nyelvű lelkigondozás is van, és csoportos lehetőségek, amik szintén a hozzánk betérőknek az igényei és szükséglete nyomán indult el, és ugyanilyen igény és szükséglet volt a családterápia és a családkonzultációs lehetőség.
Javarészt önkéntesekkel dolgoztok, akik ingyen és bérmentve idejüket, energiájukat áldozzák és hozzák szolgálatba.
Igen, szoktam mondani, hogy az Oázis csapat a jel és forma. Amit tényleg a szívemből mondom, több vagyunk, mint egy csapat. Mindannyian, akik itt dolgoznak, szakemberek, pszichológusok, mentálhigiénész szakemberek, lelkigondozók, és élő hittel bírnak. Hát önmagában, hogyha valaki nagyon jó szakember, az itt az Oázisban még nem elég, hiszen az Oázis zászlóján elsődlegesen lelkigondozás szerepel, ami azt jelenti, hogy aki betér, neki nem kell hívőnek lennie, viszont mi az Istennel együtt ülünk le beszélgetni.
Rendben, hogy a lelkigondozók hívők, Isten hívők, de aki betér, aki kereső, vagy éppen ateista, bárki becsöngethet?
Bárki becsöngethet, és ez így is van a valóságban, hogy nekik az a lényeg, hogy itt tényleg bejöhetnek, és nem kérjük számon rajtuk, hogy ők miért nem hívők, hanem egyszerűen megtapasztalnak valamit abból a találkozásból, ahogyan mi itt leülünk, hogy ide érdemes betérni.
Ugye az elmúlt évek során sok tapasztalatot szereztetek itt együtt. Hogy látod, mi jelzik leginkább az embereknek? Mi az, amire legjobban szükségük van, amire ki vannak éhezve?
Januárban lesz 5 éve, hogy itt dolgozom, és már az első hónapokban észleltem azt, hogy az emberi szenvedésnek a lehetőségei attól, hogy mitől tudunk szenvedni, az kimeríthetetlen. Kinek-kinek más. És ugyanakkor most az első mégis, ami eszembe jutott, hogy talán az idő. Hogy ebben a felgyorsult világban Mégis az idő az, ami a legtöbbet jelenti az embereknek. A minap volt nálam egy 20 éves fiatal lány, és elsírta magát, hogy ő már háromszor eljöhetett, és hogy volt egy órányi időm.
Tehát úgy idő, hogy az egymással töltött idő hiányzik, hogy valaki ráfigyeljen a másikra, ne csak felszínesen és rohanóan, hanem tényleg leülni, meghallgatni, a szemébe nézni, és érezze azt, hogy ő fontos.
Igen, és ahogyan fogalmaztál, ez tulajdonképpen már egy cselekvés, ez egy valóság, ez egy történés, ahogyan nagyon mondtad, hogy ez egy olyan jelenlét, olyan idő és tér, amiben valami történhet.
A gyógyulás.
Igen, bár ezt hivatalosan lelkigondozóként nem mondhatjuk ki, de gyakran van lehetőségünk, hogy láthassuk, ahogyan megérint az élet, és hogy az Isten cselekszik, és gyógyulás történhet.
Az oázis, ahol meghallgatnak, hiánypótló jelenlétét igazolja, hogy az elmúlt 5 évben közel 3000 személyt segítettek mintegy 5000 találkozásban. Az őket felkeresők közel 70%-a 40 év alatti, több mint a fele 25 év alatti fiatal, mindösszesen negyede volt férfi. A következő megszólalunk Péter, 45 éves, aki egy napon azzal kopogtatott be az oázisba, hogy eltűntek életéből a vágyak és a célok, és most mit tegyen? Hogyan tovább?
Úgy éreztem, hogy egy helyben topogok már, mondhatni, hogy évtizedek óta. Ha megkérdezték tőlem azt, most akár egy szülinap kapcsán, de bármit, tehát, hogy nem tudom, volt megtakarított pénzünk, amit arra szánhattunk volna, hogy egy kicsit föltöltsük magunkat, hogy mire vágyom, nem tudtam válaszolni rá, és nem azért nem tudtam válaszolni rá, mert nem akartam válaszolni rá, hanem mert annyira nem volt meg már bennem az a fajta dolog, hogy abban gondolkodjak, hogy mi jó nekem, hogy ez így teljesen megfoghatatlaná vált számomra. Illetve bármi történt, ugye nyilván egy családban, meg egy élet során, teljesen hétköznapi és normális módon vannak konfliktusok, feszültségek családban, gyerekekkel. Mindig mindegyik esetben az okot, a felelősséget inkább úgy mondom, hogy magamra húztam. Tehát, hogy mindig az volt a végkimenetele a dolognak, hogy miattam alakult úgy a dolog, ahogy. Tehát semmiféle megoldás elé nem vezetett, ez csak egy önutálathoz, illetve egy önsajnálathoz vezetett, ami megint egy padhelyzetet és újabb feszültséget okozott. Tehát egyre keserűbb lettem. Pörögtem éjszaka, amikor pihenésre volt lehetőségem, akkor nem dőltem hátra, nem csöndesedtem el, kerestem valamit, hogy biztos van valami, amit meg kell oldanom, meg kell csinálnom. Teljesen beleöltem az energiáimat egy ilyen, hát ilyen kontrollmániás történetbe, hogy minden az én feladatom, minden meg kell oldanom. És ezzel ugye csak folyamatosan távolodtam el saját magamtól, meg attól a teremtménytől, amivé én szeretetben megvettem teremtve. El lettem képzelve, és attól az úttól. Nagyon megijedtem, 2 ilyen alkalom volt, amikor már annyira mélyen belesüppettem ebbe, hogy azoknak a dolgoknak se tudtam örülni, ami régen ilyen teljesen természetes volt. Tehát akár például reggel munkába induláskor beszívni a tavaszi, a téli fagyos, éppen amilyen van a levegő illatát, meg a fák, amik körülöttem vannak, és semmi. Tehát már akkor semmi nem mozdított meg bennem semmit. És amikor ez másodszor jött el ez a pont, akkor mondtam azt, hogy akkor bekopogok. Abban segítettek nekem nagyon sokat, amiben én óriási előrelépést érzek, hogy ki tudtam nyitni magam, hogy befogadjam azt az ajándékot, ami mindig is ott volt, meg lehet, hogy bennem is volt, hogy hagyjam magam szeretni. És a kinyíláshoz először azt kellett, ugye, hogy meg kellett fogalmaznom konkrétan azokat a hát gyakorlatilag építő kockákat, vagy építő anyagokat, hogy mik azok, amik, és akár így el is rendezni térben, hogy amiket fölhúztam magam fölé, amivel én leárnyékoltam magam a szeretettől és az élettől. Mit kell elmozdítani ahhoz, hogy kilássak, hogy friss levegő jöjjön be, hogy befújt egy kicsit a szél, és egy csomó ilyen dolgot lefújt arról a dologról, amivel utána ránéztem, és már nem rettegtem tőle annyira, mert láttam, és már meg tudtam fogalmazni, hogy mi az. Ez is egy nagyon fontos volt számomra, hogy ki tudtam mondani adott esetben akár egy érzelemről, akár egy dologról, ami nekem nagyon nehéz, és abban a pillanatban, hogy verbalizáltam, már nem 60 tonnás volt az a dolog, hanem nyilván volt súlya, tehát kellett vele kezdeni valamit, de hogy nem egy egy mumus volt, amit az ember nem tudja, hogy mi, kisgyerekként és rettek tőle a sötétben, hanem ott volt megtestesülve, és már is nem olyan félelmet árasztott, nem olyan blokkot okozott bennem, mint addig. Most már igényem is van arra, hogy amit régen mindig kerültem, mint a tüzet, hogy csöndbe legyek, és enélkül pedig nem hiszem, hogy tudnék bármilyen kis jászlat készíteni a szívemben, tehát hogy ez, tudom, hogy akkor is meglátogat a Jóisten karácsonykor, meg minden nap, de azért ez más, ez tényleg egy olyan, mint hogyha megpróbálnék egy kicsit tudatosan tároló edényé válni, tudatosan befogadni, nem pedig csak a hétköznapi verklibe a tudattalan, és nem elég ez a biztonság tudat úgymond, hogy vigyáznak rám, ez kevés. És most meg tudom, úgy érzem, hogy ennek, annak a segítségével, hogy itt megkaptam azt a látásmódot, amit kaptam, azt a friss levegőt, amit kaptam, és megtanítottak arra, hogy hogyan ne legyek zárva. Ez most egy igazi kapcsolat lehet, ez a karácsony, mondjuk az elmúlt pár év karácsonyához képest, amik mind szépek voltak, de ez sokkal bensőségesebb lesz, ez egy élőbb lesz, mint a legutóbbi ünnepeim, úgy érzem.
Kedves hallgatóink, folytassuk tovább az Oázis lelkigondozó és mentálhigiénész szolgálat bemutatását.
Ötvös Ágnes vagyok, lelkigondozói asszisztensként dolgozom itt az Oázisban, illetve mentálhigiénész szakember és pszichodráma asszisztens és művészetterapeuta. Egyébként itt pedig a munkám az sokrétű nagyon. Két alap pillérje van, az egyik az operatív tevékenységek, mindaz, ami az Oázis működését segítik, kezdve az önkéntes csapat koordinálása, beosztása, grafikai háttér, feladatok, konferencia szervezés, csapatépítő és minden egyéb adminisztratív feladat. A másik fő pillér pedig maga a hozzánk betérőkkel való személyes találkozás és lelkigondozói beszélgetés. Február közepével indul egy gyász önismereti csoportunk, illetve szupervíziós csoportunk is, úgyhogy most ez a második fél év lesz, ami fókuszban két csoport legalább indulni fog terveink szerint.
Ide megint csak ezt a bárki szót tudom hozni, bárki jelentkezhet, hogyan találhat meg benneteket?
Így van, tehát ez a bárki, ez amennyire bátor, annyira tényleg tág fogalom, vagy tág személyeket foglal magában. Személyes interjún keresztül találkozunk a részvevőkkel, és gyakorlatilag azért egy szűrés mindenképp történik, hogy súlyos problémával, vagy egy egész csoport dinamikát veszélyeztető személy az nem kerül a csoportba, viszont mindenki, akinek elakadása van például a gyász önismereti csoportban, ahol úgy érzi, hogy az élete nem tud áramlani tovább, mert valamit nem tudott elengedni, tehát bárki jöhet tényleg.
Ugye itt nem csak a jól tudom, Bibliát használjátok alapként, meg az Isten hiteteket, de az irodalmat is.
Így van, egyébként még hozzá is tennék, mert 2+2 csoportunk van, mert van egy irodalomterápiás csoportunk már ebben a fél évben is. Két hetente találkoznak, és abszolút a világirodalom széles tárházából versek, novellák alapján önismeret, belső munka folyik ott is.
Az évitől ugye azt kérdeztem az imént, hogy mi az, ami legjobban hiányzik az embereknek. Te hogy látod, hogy mi az, amitől igazából elakadnak, megsérülnek?
Én azt gondolom, hogy a személyes találkozások segítik azt, hogy akár ráleljenek arra, hogy mi az, amiben elakadtak. De gyakran előfordul, hogy azt érzi valaki, hogy az élete nem megy úgy, ahogy azelőtt, vagy van valami gond, valami történhetett, de nem is tudom igazából szavakba önteni, hogy mi van velem. Gyakran megesik az, hogy egy ilyen lelkigondozói beszélgetés során, ahol így elfogadásban ki tud mondani olyan régi érzelmeket, vagy gondolatokat megfogalmazni, amit talán nem is engedett meg magának, mert nem volt elfogadható. Itt viszont érzi azt, hogy lehet. Előfordul, hogy ilyenkor tisztul ki, hogy igazából mi is az én problémám, mi is az én gondom. Gyakran párkapcsolati problémák, vagy életcél kérdés, hogy valójában ugye itt a Isten általi cél is itt meg tud holisztikusan jelenni, hogy jött olyan fiatal hölgy is hozzám, hogy ő nem hívő, az előző témát érintve, de ő mégis azért jött, mert úgy érzi, hogy mindenki próbált az életébe, de mégis egy űrt érez. Utazott, barátjai voltak, pénze volt, de azt érzi, ő se tudta megfogalmazni, hogy valami hiányzik. Most itt jön az a megtisztelő feladat, hogy eszközei lehetünk Istennek, azáltal is, hogy meghallgatunk, akár úgy is, hogy ha konkrét kérdések hangoznak el, akkor válaszolunk rá.
A karácsony az egy problémakör azoknál az embereknél, akik mondjuk szeretetlenségben élnek.
Országos szinten tapasztaljuk, hogy ilyenkor sokkal nagyobb akár az elmagányosodás, a szembesülés azzal, hogy mennyire egyedül vagyok, és ennek különböző kifolyásai is vannak egyéni emberek életében. Amikor megszűnik a zakatolás, a külső világnak a pörgése, így a vasárnapok is tudnak krízis jelenteni az egyes ember életében, az ünnepek, amikor oda zuhanhat, hogy hol a családom, vagy egyedül vagyok benne, vagy a családomban vagyok magányos. Tehát ott nincsenek azok a módszerek, amik lenyomják azt a valódi fájdalmat, vagy egyedül létet, magány, ami a szembesülésre kényszerít. Tehát ez egy fájdalmas időszak, de mégis, mint általában a krízisek is egy lehetőséget hordoznak, hogy egy belátás születhessen, hogy én változtassak ezen, mert az állapotomat megengedem, hogy meglássam. És itt bizony segít az, hogy nem zakatok körülöttem minden, segít, bár fáj, de egy felismerést, egy tovább lépést, egy akarást megfogalmazhat valaki.
Hogyan Ági fogalmaztál, az nagyon megszólított, hogy talán ezekben a krízis helyzetekben, amikor így a sebzettségünknél fogva még gyengébbek vagyunk, és mégis erősek, hogyha el tudunk menni segítséget kérni, például, hogyha valaki eljön ide, hogy ezek olyan lehetőségek, ami kis Szent Teréz úgy fogalmazott, hogy ahol a gyengeségem, ott a kincsem. Hogy itt meg lehet közösen együtt ragadni egy másik fókuszból, hogy igen, ott gyógyulni való szükséges, és nem vagy ebben egyedül, ehhez másnak is segítségre volna szükség, egy szakember segítségére, de hogyha ezt így együtt átdolgozzuk, akkor abból valami nagy kincs fakadhat. Pár éve fedeztem fel, hogy vannak olyan festmények, ahol az árnyék hozza ki a képnek a teljességét, és megint így a karácsonykor, ahogyan a fény egyre növekszik, hogy az emberként a mi életünket, ezek az árnyékok igenis részei, és ahogyan ezek az árnyékok barátainká, erősségeinké tudnak válni azáltal, hogy valakinek a segítségével megmerjük nézni, hogy mi is van mögötte, úgy tudjuk igazán beengedni a fényt és az Istent az életünkbe.
Lotringer Éva vagyok, szociális testvér, családterapeuta, a Salkaházi Sára Alapítványnak vagyok a munkatársa, és most már második éve lehetek itt az Oázisban a családkonzultációnak a munkatársa.
Szerzetesként a karácsony misztériumáról, ha beszélnél, ha mondanál egy pár gondolatot a kedves hallgatóknak, hogy ott bizony, ahol most egy kicsit sötétebb az árnyék a szívben és a lélekben, ki is, aki megszületett, ki, ami megváltunk.
Lehet, hogy egy kicsit meg fogok lepni embereket. Egy jó pár évvel ezelőtt azt láttam meg, hogy igen, a megváltót várjuk, de mintha úgy várnánk őt, mint egy nagyon tiszteletre méltó és kedves vendéget. Talán még kicsit liturgikusabb szövegekben is találkoztam azzal, hogy látogatásodat várjuk. És hát ezt mindnyáján tudjuk, hogy a karácsony készületében azért is vagyunk törékenyebbek, így pszichésen is, meg kapcsolatilag is, mert nagyon szeretnénk valami szépet, jót, ugye fizikálisan takarítunk, készülünk. Ma az advent is egy ilyen szinte önjáró ünnepé vált, erről külön lehetne beszélni, hogy kiüti a karácsonyt, vagy nem. De hogy úgy készülünk, mintha néha nekem az az érzésem is lehet, hogy ez egy kicsit profánul hangzik, mintha mondjuk az angol koronaherceget várnánk így vendégségbe. És lelkileg is így tisztítjuk a lelkünket, nagyon helyesen csendgyónáshoz járulunk, jó cselekedeteket végzünk, ugye az advent is azért ennek az ideje nem csak a nagybőjt. Régen még jobban volt egy olyan, hogy az advent mint bőjti idő, és egy ilyen kicsit talán aszketikusabb rákészülés is. Ebből lett nekem egy ilyen érzésem egy jó pár évvel ezelőtt, hogy hogy várunk egy látogatót, és így nagyon összeszedjük magunkat. Vagy próbáljuk, és hát egy csomó sérülésünk, szomorúságunk, kapcsolati zörgésünk, akár így a család életen belül is, ugye azért is történik, mert ez a nagy felkészülés valahol csorbát szembe, túl sokat várunk tőle, egymástól is nyilvánvalóan, de így spirituálisan is. Sok embertől hallottam azt az elmúlt években, hogy hú, már harmadik hete advent van, és én még sehol nem vagyok az adventtel. És azt gondolom, hogy erre a kérdésre, hogy ki az, akit várunk, hogy nekem, én azt tudom csak megosztani, ami nekem nagyon jót tett, így lelkileg, és azóta úgy évről évre úgy erre próbálok igazából fókuszálni, hogy az az ószövetségi advent, az a megváltó várás, amire azt mondjuk, hogy hát igen, ez is kell, hogy fölelevenedjen, hogy az emberiség várakozása megváltara, az miért volt? Azért volt, mert hihetetlenül sebzett volt az emberiség. És nem azért jött el a Jézus, tehát nem ilyen, hogy mondjam, nem ilyen jutalomként, hogy most nagyon szépen kitakarítottunk, nagyon finom tortákat csináltunk, nagyon jók vagyunk, és akkor jutalomként eljön a nagyszerű vendég, aztán elmegy. És nagyon örülünk, mert itt volt, és jutalomként itt volt. Hanem azért jött el a megváltó, mert az emberiség rászorult a megváltásra. És azt gondolom, hogy egy bizonyos másik aspektusban, én nagyon szeretem az adventnek ezt a forgatagos készülő, emberi kedves készülődését is. Szoktam kimenni a Vörösmarty térre és egyéb helyekre is. Nagyon kedves és jó dolog ez. De hogy az az mélyebb lelki, spirituális aspektusa, hogy kiváló adventkészület a sebeink föltárása az Isten előtt. Kiváló adventkészület, amikor nem vagyunk borzasztóan jók, nem tudunk takarítani se a sufniba, se a lelkünkben, hulla fáradtak vagyunk, nyomorultak, sebzettek, szomorúak, nem tudom kinek mi. Tehát, hogy én ezt így szoktam mondani, hogy a sebeink föltárása, meg a rongyosságunk föltárása az élő Isten előtt. Mert a megváltó nem azért jött el, mert annyira jó volt az ember, és meg olyan jó állapotban volt, hogy úgy kedve támadt közöttük járni, hanem azért jött el, mert muszáj volt eljönnie. Mert az emberiség olyan rászorult állapotban volt, hogy kiváltotta a megváltót. Mert a megváltóra akkor van szükség, ha megváltatlanok vagyunk. Amikor elmúlik az ünnep ideje, és kvázi a pótcselekvések, vagy a cselekvéseknek, meg a történéseknek az ideje, tehát visszazuhanunk az életnek ebbe a hétköznapi, kicsit szürkébb, monotónabb valamibe, hogy akkor jutnak emberek néha céhés krízisbe. És erről mindig az jut eszembe, hogy persze ez csak egy ilyen eszmény, hogy lehetne olyan karácsonyhoz jutnunk, olyan ünnephez, aminek a fénye olyan, mint egy üstökösnek a csóvája. Tehát, hogy amíg kitart. Nekem az a hipotézisem, hogy az ünnepek, ha túlmutatnak azon, hogy rítusok, mert ugye az ünnepek azok rítusok. A karácsony különösen egy magánéleti rítus, azért vagyunk annyira sérülékenyek benne. Húsvét meg a pünkösd, az templomi rítus, abban azért nem vagyunk annyira sérülékenyek, mert nem magunknak csináljuk, és nem magunknak rontjuk el, vagy tudjuk adni. Azt gondolom, hogy az ünnepeket, az igazi ünnepeket az Istentől nem az ünnepért magáért kapjuk, hanem hogy legyen a benzintankunkban. Tehát az ünnepnek a fénye az tényleg nagyon jó lenne, ha hosszabb ideig tartana. Az az álmom, hogy valaki egyszer nekem majd elmondja a júniusban, hogy annyira jó karácsonyom volt, hogy még most is kitart. Ez lenne az álmom.
Ahogy a hallgattalak, kristálytisztává vált számomra az oázisnak a lényege és a valósága, hogy a Krisztus emberré lett, és emberségében odaszegődik mellénk. És odaszegődik ebben a pillanatban, és odaszegődik karácsonykor, és pont akkor, ahogyan vagyunk, itt a jelenben. És nem azért, mert valamit meg fogunk tenni, vagy valahogyan, és amikor ide valaki betér, és legyen bármi a kérdése, lelki gondozóként úgy ülünk levele szembe, hogy valami többet látunk belőle, azzal a bizalommal, hogy több van benne, mint akinek ő saját magát látja. Mert hogy már találkozhattunk személyesen, a személyes Krisztussal a saját életünkben, és van róla tapasztalatunk, hogy tényleg ajándék az életünk. Talán azzal tehetjük a legtöbbet, hogyha el tudjuk fogadni. El tudjuk fogadni a sérültségünket, el tudjuk fogadni a gyengeségeinket, és ebben tud segíteni a lelki gondozó. Hogy ebben a gyengeségben békességet találni, és felfedezni azt, hogy hogy mindennek a mélyén ott van az Isten és a Krisztus, és valóban, hogyha ezt így meg tudjuk tapasztalni, és rámerünk csodálkozni, akkor júniusban is igaz ez a valóság.
Családterapeutaként nem feltétlenül most az oázisban, hanem a napi sok éves gyakorlatomban már nem egyszer találkoztam olyannal, hogy így családok, párok, főleg anyák, feleségek félnek attól, most idézelve mondom, félnek attól, hogy elmegy a fejük fölött a karácsony. Hiszen annyi minden a teendő, annyit kell dolgok, hát ezt tudjuk mi. Most nők ülünk, hogy tudjuk, hogy mit kell tenni, hogy minden klappoljon, minden rendben legyen, meg még szeressük is egymás közben, meg még az éjféli misére is ébren menjünk legalább el oda az elejére. És akkor sokan mondják azt, hogy fölmerül, hogy de nekem mikor lesz karácsony, amikor mindig így izgulok, meg csinálom, meg fáradok, meg nem. Nem beszélve arról, hogy megint csak családterapeutaként azt is mondom, hogy változnak a rituális szokások, és tehát például most már nem egy család van, akitől azt hallottam, hogy 23-án gyújtják meg a fát, nem 24-én este, sok okuk van erre, elutaznak, nem tudom, vagy azt mondják, hogy egy például idősebb házaspár, nem egyel ilyennel találkoztam, hogy hát nekünk 24-én nem lesz karácsony este, mert a gyerekek csak 27-én fognak jönni unokákkal, és majd nálunk akkor lesz a karácsonyfagyújtás. És mondják ezt ilyen nagyon szomorúan, hogy hát mindegy, elmarad a karácsony, mert hát akkor jönnek a gyerekek, és akkor lesz a karácsony. És az ember ezt érti persze, mert hát 24-e a szenteste az ünnep, a rituálisan az ünnep, és mégis lelkiségben van egy olyan vigasztalás, és ezt is magunknak is, és mindenkinek úgy szoktam ajánlani, hogy nem véletlen, hogy a karácsony az a ünnep az egyházban, aminek 8-ada van. És ugye a karácsonynak meg a húsvétnak van 8-ada. Ez is nagyon érdekes szerintem, hogy miért nem 7-ede van, miért 8-ada van, és ugye a biblikus szemléletben minden, ami 8, az a végtelenbe való belelépés, az örökké valóba való belelépés, mert a 7 azok lezárul, a teremtés is utána a végtelen következik. Tehát 8-ada van karácsonynak is, és ezt keresztény jókorban volt egy olyan műszó erre, bocsánat, most latin szót fogok mondani, hogy a hodie, ami ugye azt jelenti, hogy ma. Hogy egyrészt minden év karácsonyán ma történik Jézus születése és a megtestesülés. Tehát nem csak így emlékezünk, meg vendégként valahogy behívjuk, meg fölidézzük, hanem ma történik, meghasad az idő szövete, mondja már a keresztény ókor, és ma történik a Krisztus születése, a megváltó születése. És a hodie kitart a 8 napig, azt mondja a teológia, a minden 8-at, tehát nem véletlen, hogy minden 8 napig mondjuk a hiszek egyet, 8 napig mondjuk a dicsőséget, tehát minden nap vasárnapi mise van a hétköznapokban is. Mert a hodie tart egy 8-at. Tehát ha valakinek elmarad a karácsony 24-én, mert fáradt, megbetegedett a kutya, jöttek az unokák, nem tudom, micsoda történik, tehát valami malőr jön közbe, hogy a rítusban valami kellemetlenség, valami kavics akad a gépezetbe, vagy egyszerűen csak elfárad, vagy összevesztek, vagy megbetegedett, és lázas betegen feküdt 24-én, 25-én, biztatom arra, hogy 29-én épp úgy karácsony van, spirituálisan, az egyház mondja ezt nekünk, a teológia mondja, és a hodie van. És ha ő 29-én délután 3:30 után 5 perccel odaáll a karácsonyfa alá, és magába azt mondja az Úr Jézusnak, hogy boldog születésnapot, akkor pontosan úgy neki ott van a karácsony, mint a 24-én este, nem tudom mi lenne. Mert a hodie az azt mondja, hogy a kegyelem ugyanaz. Tehát ez most nem csak egy ilyen szép romantikus valami, meg ilyen hangulat, amit mondok, hogy hát még ott a karácsony, hogy gyújtson meg egy gyertyát, és legyen egy kis hangulat, hanem a kegyelem ugyanaz. És hogy én mindenkinek javaslom ezt a hodie kegyelmet, mert elmehet a fejünk fölött 24-én a karácsony egy kicsit emberi átélésünkben, de a kegyelmet azt még meg tudjuk ragadni 29-én délután 3:30 is, vagy egészen január 1-ig. Sokan szokták azt mondani, hogy ez a hodie, most nem is mondom, hogy gondolat, hanem ennek a valóságának a felismerése, ez felszabadítólag hat rájuk, mert abból a kényszerből ki tudja őket emelni, hogy most muszáj, és ha most nem, akkor vége. És hogy egy mozgásteret ad, egy 8 napos mozgásteret ad arra, hogy én rátekinthessek arra a kegyelemre, ami van.
Befejezésül a hallgatóknak egy karácsonyi üdvözletet hallunk.
Igen, kapcsolatban Szent Háromság szeretett közösségéhez is, illetve talán ahhoz a tűnődéshez, hogy kívánjuk a hallgatóknak, hogy ebben a karácsonyi szent időben kiben ott szülessen meg a Krisztus, ahol éppen leginkább neki arra szüksége van, és hogy tudjon kapcsolatba kerülni saját magával, illetve az Isten őróla alkotott képével. Idén arra gondoltunk, hogy keresztes Szent János Románcok című verséből az alábbi sorokkal kívánunk áldott boldog karácsonyt. Fény vagy te az én fényemből, te vagy az én bölcsességem, te vagy lényem tükörképe, kiben örömöm telik.
Kukucskálni sem lehet, mert zárva van az ajtaja. Csengő szóra kinyílik majd, s a sok gyertya felragyog. Olyan jó, hogy meggyújtjátok, karácsonyi angyalok. Szikrázik a csillagszóró, éneklünk, hogy pásztorok. A fa alatt mindenféle titokzatos dobozok. Bár csak végre megnézhetni, karácsonyra mit kapok. Olyan jó, hogy elhozzátok, karácsonyi angyalok. Lesz majd ott egy papír angyal,
én küldtem el hozzátok,
azért, hogy a fenyőfánkra ti majd visszahozzátok. Olyan, mint ti,
úgy csináltam,
repülve jár, nem gyalog. Olyan jó, hogy vele szálltok, karácsonyi angyalok. Jászolban Jézus fekszik, az angyalom rá vigyáz. Körülötte bárány tehén, egy szamár is ott igáz. Jézus mellett apja, anyja, s róla szólnak a dalok. Olyan jó, hogy van karácsony, karácsonyi angyalok. Fekszik. Együtt van az egész család,
s köztük én is ott vagyok. Olyan jó, hogy karácsony van, karácsonyi angyalok.
Olyan jó, hogy karácsony van, karácsonyi angyalok.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kovács Évával, Ötvös Ágnessel, Lotringer Évával, az Oázis lelkigondozó és mentálhigiénés szolgálat munkatársaival és mentorátjukkal Péterrel beszélgettem. Zeneiszerkesztő Dörgő Benedek nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Balázs Zsuzsa. Viszont hallásra!
A Jezsuiták világa című műsorunkat hallották. Jézus társasága a hit és az igazságosság szolgálatában.
Mária Rádió. Szeretetből.